Eredményesére találkozó 2013. szeptember 13-a Tiltott tudás 4. rész A csapda.
Ezt én igen mondtam, hogy én csak a szabadság illúziójában élek. Az eredményes élettalálkozón drótok és technikai kütyük fogságában beszélek. Senyvedek, igen, így van, nem? Nagyon, nagyon örülünk, Attila, csak hálásak vagyunk a munkádért, szolgálatokért. Tudnotok kell, hogy a kamera mögött, a hangfelvevő rendszer mögött vannak hősök, akiknek és nem, ez most nem egy szlogán, hanem tényleg áldozatos munkája nélkül ezek az anyagok soha nem lennének felvéve, soha nem lennének időben fönt a neten. Az egész ennek a szolgálatnak az a része, amin keresztül eljut hozzátok az anyag, nem létezne többek között Attila nélkül, úgyhogy csak nagyon hálásak vagyunk, tényleg szívből hálásak, köszönjük. És talán mondtam ezt már, de micsoda koponya, Ernő, nem? Micsoda gondolkodás. Csak erre gondolok, hogy mennyire hálás vagyok, érted? Hát csak köszönöm, hogy méltónak tartod ezt a szolgálatot, hogy támogasd, és hát nyilván a barátságodat. És most összeomlott, de figyeljetek, tehát, hogy egy barát az egy Istentől való ajándék. És aztán egy olyan barát, akivel meg tudod osztani azt, amiben harcolsz, amivel szolgálsz, amit úgymond Isten ügyeként próbálsz az életben továbbvinni, az meg egy kimondhatatlan dolog. Úgyhogy csak Isten jó hozzánk, nem? Le hozzám biztosan. Te meg így jártál. Úgyhogy csak köszönöm. És volt itt egy kis technikai szünet, nem tudom, hogy ez a felvételen látszódni fog-e. Teljesen mindegy. A Biblia nem változott meg ez alatt a néhány perc alatt, úgyhogy még mindig van miről beszélnünk. A tiltott tudás sorozatban megyünk tovább, és azt mondhatjuk ki, hogy az a világ, amiben élünk, nem semleges. Minden információ, amely körülvesz minket, valamilyen okkal, és ezen keresztül valamilyen céllal van ott. Él bennünk az a naivitás, hogy nincs cél. Nincs egy mögöttes cél. Egy elsőre nehezen definiálható, nehezen észrevehető mögöttes cél a kommunikációk mögött. Persze, ha látok egy óriás plakátot, amin van egy hirdetés, akkor tudom, hogy mit akarnak, el akarnak nekem adni valamit. Vagy egy terméket, vagy egy szolgáltatást, vagy egy ideológiát. De valamit el akarnak adni. Ezt így értem. De azt nem feltételezném, hogy a sokfajta és sokféle kommunikáció és üzenet mögött van egy mindent felül uraló, központosított, nagyon is tervezett cél, amely nem kézzelfogható termékek, pillanatnyi politikai események, vagy bármilyen szinten, hanem hogy igazából egy börtön készül szavakból, értékekből, hozzáállásokból, egy börtön az ember elméje számára. Egy rács, amely arra szolgál, hogy minket, embereket megraboljon attól a szabadságtól, amely szabadságban erünk, hatalmunk, és óriási lehetőségünk lenne a saját és mások életén változtatni. Egy börtön az elme számára. És létezik egy tiltott tudás, amely ebből a börtönből ki tud szabadítani. És ez a sorozat ezt a tudást veszi végig. ennek a kategóriáin megy végig, és ad a kezedbe egy olyan kulcsot, amellyel ki tudod nyitni a kapukat. A rácson van egy zár, és az nyitható. Az elméd megszabadulhat. És ez nem egy ezoterikus üzenet, ez nem egy New Age-es üzenet, ez egy rendkívül realisztikus üzenet. És hogyha hallgattad az eddigi részeket, akkor tapasztalati módon tudod, hogy igaz, amiről beszélek. Olyan módon tapasztalatod az, amiről beszélünk, hogy minden nap átéled. Nem egy távoli, összeesküvés elmélet részleteiről beszélünk, hanem valamiről, amit te is, meg én is átélünk nap, mint nap, és amivel nap, mint nap küzdünk, és amelytől a szabadulás, olyan, mint amikor légszomból először levegőt vehetsz, mint amikor a depresszióból kilépsz, és az első nap látod, hogy mégiscsak szabad vagy, hogy van élet, hogy valami eszméletlenül nagy súlya van. Tegnap volt a... ezt most elmondom Attilától, mit kapok. Tegnap volt a randi napunk Encsivel. Kész, ennyi. Mi, ezt most nem mondom el. Na, tehát, hogy időnként randizunk a feleségemmel, nem olyan gyakran. Időnként. És ebből hogy keveredek ki? És beszélgettünk. Ezt se lett volna szabad mondanom. És azt beszéltük, hogy figyelj, Encsi, ezt mondom neki, figyelj, Encsi, arra jöttem rá, hogy a mai világban nincsenek szabad emberek. Senki se szabad. Mindenki fut valami elől, vagy fut valami után. Mindenki rabja valamilyen mértékben a saját elméjének. Azoknak a gondolatoknak, értékeknek, koncepcióknak, amelyeket akár gyerekkora óta őrzött, hordott, és amelyeket soha nem bírt felülbírálni, legalábbis annyira nem, hogy szabaduljon tőlük. És csak mondtam egy nagyon egyszerű példát. Megtörténik-e velünk, hogy eltöltünk egy hétvégét, amire annyira vágytunk egész héten, és azon a hétvégén egyetlen egy üdös pillanatra se álltunk meg. Volt-e olyan hétvégén, Encsi, hogy nem ültél le 5 percre sem egy székre nyugodtan, és dőltél hátra, és mondtad azt, hogy most pihenhetek? Azt mondja, hogy ne, majdnem minden hétvége ilyen. Mire vágysz a legjobban? Hát arra, hogy egyszer leülhessek és pihenhessek. Miért nem pihensz? Miért nem? Miért? És a válasz nem kívül van. Ha a válasz nem kívül van, a válasz itt van a szívemben, itt van az elmémben, megtanították nekem, hogy milyen értékekkel, milyen gondolatokkal kell élnem, és ezek egy börtönt hoztak létre az elmémnek, és ebben élek. És ez a szabadulás, a tiltott tudás, amelynek következő pontja az önpusztítás után, amiről múlt héten beszéltünk, az, és ez tényleg egy rövid ismétlés lesz, a nincs, van a kívánság és kérés gondolatsor. Csak nagyon figyeljetek. És mielőtt belekezdek, szeretnék elmondani egy rövid imát, hiszem, hogy nincs nagyon értelme ilyen mély dolgokról beszélni akkor, hogyha nem a világunk teremtője vezeti a gondolkodásunkat. Úgyhogy mindenható atyánk, csak kérünk téged, hogy ad nekünk azt a felismerést, amivel szabadok lehetünk. Ad nekünk azt az érintést, amely nem csak tudást hagy maga után, nem csak nagyobb intellektust, hanem egy megváltozott életet. Új, olyan gondolatokat, amelyek jobb döntésekhez, amelyek élethez, amelyek szabadsághoz visznek. Add ezt kérjük ne csak nekünk, akik itt vagyunk, hanem mindazoknak, akik hallgatják a felvételt, nézik a videót, akik távol vannak és közel, akik hisznek benned, és azoknak is, akik még nem. Szabadíts meg minket, Istenünk. A te dicsőségedre és a mi nagy-nagy és örök hálánkra. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. A gondolat menet nagyon egyszerű. Az ember alapvetően jó. Ez az, amit tanultunk. A humanista felfogás, hogy a humanista világkép, hogy ne süllyedjen teljes reménytelenségbe, azt kell, hogy mondja, hogy az ember alapvetően jó. És ha az ember alapvetően jó, akkor van reménye arra, hogy a hibáit kijavítva visszatérjen az eredeti állapotába, a jóságba. Mert a tapasztalata minden humanista, ateista embernek az, hogy baj van. Minden ember éli azt a tapasztalatot, amit bűntudatnak hívunk, azt a tapasztalatot, amit gyűlöletnek és haragnak hívunk, azt a tapasztalatot, amit szeretetlenségnek hívunk. Minden ember éli a saját lelki képtelenségének a hibáit. Éli saját magán, és éli másokon keresztül. Akinek szeretnie kéne, nem szeret. Akinek nem lenne szabad megbántani, a megbánt. Akivel sose akartam rosszat tenni, azzal tettem a legnagyobb rosszat. Baj van, de nem én tehetek róla. A társadalom, a neveltetésem, elrontottam valahogy, elromlottam valahogy, de helyre tudom hozni. És a bibliai nézőpont nem ez. A bibliai nézőpont az, hogy az ember bűnösen születik, egy öröklött bűnnel, és aztán a felelősségre vonhatóságának az első pillanatától, de már előtte is, de akkor már a számlájára is lehet írni, alanyi jogon is elköveti azokat a bűnöket, amin keresztül ítélet alatt van. De sokkal izgalmasabb az öröklött bűn, amely egyrészt egy jogi fogalom, másrészt pedig egy metafizikai valóság. Magyarázom. Egy olyan szerkezettel születtem a lelkemben, amely nem működik helyesen. A Biblia óembernek hívja, vagy hívja régi bűnös természetnek. A bűnös szó céltévesztést jelent. A régi céltévesztő természet. A régi, rosszul működő természet. Van egy olyan számítógép bennem, ha lehet így mondani, amely hibásan működik, mégpedig következetesen hibásan. Oké? Okay? Ez probléma. Ez egy nagyon alapvető probléma. Ez nem azt jelenti, hogy rossz információkkal bírok, és csak jó információkat kell kapnom, és majd jól működök, mert ha a számítógép következetesen helytelenül számol, az algoritmusai rosszak, akkor a jó adatból ő rossz adatot csinál. Ez világos, a jó adatból rossz következtetést von le. És ennek a hibás működésnek az egyik leglátványosabb eleme az önzés. Kérlek, figyelj, ti mind figyeltek, ezt csak azért mondom, mert ez az előadásban növeli a figyelem pontját. Most! Oké, okay. Az önzés. A végletekig önzőek vagyunk. Lehet, hogy nem mindenkivel, és lehet, hogy nem minden helyzetben, de a természetünket véve alapvetően mi vagyunk a gondolkodásunknak a kiinduló pontja és a célja. Minden engem körülvevő esemény 100-ból 98-at úgy értelmezek, hogy mit tesz velem, mit tesz ellenem, mit tesz értem, hogyan hat rám, mit jelent ez nekem, mi a gondom én velem, vagy mi a... Tehát, hogy rám hat vissza minden. Sokszor a szeretetem is ilyen. Ugye, én szeretem a feleségemet, mert jó hozzám. Szeretem a férjemet, mert ő is szeret engem. Na de várjunk, Ez csak egy üzleti kapcsolat, ahol azt mondom, hogy én kapok valamit, ami jó nekem, és ezért szeretem azt, amit kapok, és szeretem azt is, aki adja. Tehát ugye te jó nekem, hogy szeret. A nagy kérdés akkor jön elő, hogy mi van akkor, ha ez megszűnik. Tehát szeretem a férjemet, mert szeret engem, de mit fogok tenni akkor, amikor nem szeret? Szeretem a feleségemet, mert aranyos, de mit fogok tenni, amikor hárpiává válik? Persze ez az én feleségemmel sose történik meg. De hallottam ilyenről, hogy van ilyen. Mi van, hogyha a férjed átmegy bunkóba? Itt volt egy kisebb beszélgetés még az alkalom előtt. És tehát úgy értem, végletekig önzőek vagyunk. Ami egy picit felmentő ennek a terhében az, hogy mindannyian azok vagyunk. Nem csak te, hanem te is, én is, és igazából mindenki. És ilyen módon, mivel harcolunk a saját érdekeinkért, olyan kevés energiánk marad másra. Marad, de nem elég. Egy anya szereti a gyerekeit, és feláldozza, nem áldozza föl, hanem csak a hivatásában él. Ez egy rossz kép, de élheti meg így, hogy feláldozza a legszebb éveit a gyermekeinek az oltárán. Mert nincs se éjjele, se napjala, nem alszik, pelenkák és bébipapi között tölti életének 3 évét, és aztán még 5-öt, és nem tudom, és tudom. És és talán az anyai szeretet van a legközelebb ahhoz, amit a bibliai szeretetként definiál. De még ez sem az. Még ez sem az. A hibás működésünk egyik alapeleme az önzés. A következő ebből majdhogy nem származik ez a hiány gondolkodás. A másik gondolatkör, amely óriási hatással bír ránk a média világában, a média korában, ahol tényleg a reklámüzenetek, a fogyasztásra való bátorítás, ahol egy elérhetetlen életstílus és életmód célként való elénk állítása egy állandó hiányérzetet, egy állandó koncentrálást arra, hogy mit kell még megszereznem. Nem vagyok elég képzett, nincs elég dögös barátnőm, nincs elég nagy diplomám, nincs elég nagy autóm, nem vagyok elég sovány, nem vagyok elég kisportolt. Ugye minden üzenet, ami körülvesz minket, az ennek valamilyen variációja. A kultúránkban ez van, ugye a szomszédnak zöldebb a kertje, meg már jobban meg van nyírva a sövénye, meg úgy látom, hogy vett a feleségének is egy autót, és mit tudom én, hogy mi minden történik, de minden üzenet arról szól, hogy te megnézd, hogy mit nincs, és mit kell még megszerezned. És az üzenet többnyire úgy hangzik, hogy ahhoz, hogy az élet teljes legyen, hisz láttad a befutott embereket, nekik már van ilyen, ők már úgy élnek, ők már ennyit utaznak, ők már nézd meg, láttad elmenni azt a Mercedes-t? Láttad? Láttad az arcot ott bent? Nem láttál semmit. Az ott bent egy boldog ember. Mit gondolsz miért? Mert ilyen kocsiban ül, mert annyit keres, mert így éli az életét. Ez nem igaz. Ezek olyan címkék, amiket a propaganda tesz rá ezekre a képekre, de a lényeg az az, hogy az önzésünk mellé, amely nagyon elhivatott arra, hogy megtegyen mindent saját magáért, kapunk egy másik üzenetet, hogy nincs neked elég ahhoz, hogy élhess. Hát nem szeretnéd élni? Hát nem szeretnéd a nagybetűs életet, amit még gyerekként álmodtál? Hát nem szeretnéd azt, tehát nem szeretnél kivenni az életből mindent, ami csak kapható? Dehogyis nem. Úgy, hogy szerez. Szerez. Mert ez az élet kulcsa. De a szerzés alapja az az a hit, és ez a második eleme a csapdának, hogy nincs neked. Nincs neked elég. Nem tudtad, hogy nincs neked elég? Mi kell az élethez? Tök mindegy, neked nincs meg. Legyetek őszinték, zsigeri szinten mélyen nincs ott ez a gondolat? Nincs ott ez a kísértése ennek a gondolatnak, a kezdeményezés, hogy így gondolkozz, hogy nincs meg az, ami az élethez kell. És ennek a harmadik pontja, a szoros következménye, az a követelőző kívánság. Figyelj, ez egy csapda. A kívánság az egy olyan vágy, amely követelőzéssel kapcsolódik össze. Mit szeretnék? Ne viccel, mi az, hogy mit szeretnék? Csak élni! Megtanítottak rá, hogy mit jelent élni. Legalább ez, legalább az, legalább amaz, meg kell, hogy legyen, így kell, hogy működjön, ez az élet. És ezt tanították nekem, így tanultam, sőt nem is tanították, én így gondolom. Persze nincs egyetlen egy gondolat sem, amely eredeti volna a fejedben. Nincs egyetlen egy gondolat sem, amit ne tanultál volna. De már a tiéd, kicsit módosítottál rajta, kicsit csiszoltál rajta, már a tiéd. Mit akarsz? Élni, csak élni, ahogy megálmodtam. És ahhoz az élethez hiányoznak dolgok, nincsenek, hát persze, hogy vágyom rájuk, és persze, hogy a vágyom egy követelőző vágy, mert az életről nem mondhatok le. A gyerekeim életéről nem mondhatok le. A feleségem boldogságáról nem mondhatok le. Követelem, hogy meglegyen ez a fizetés. Követelem, hogy meglegyen ez az életélmény. Követelem, hogy lefogyjak. Követelem. És nem mondom így ki, hogy követelem. Csak meg kell lennie, és teszek érte. És aztán, ha nem lesz meg, akkor sem verem szét baseball ütővel a lakást, hanem csak csendesen csalódott vagyok. Csak csendesen neheztelek. Az élet elbánt velem. Az élet ígérgetett nekem, és nem adta meg. Élhettem volna, de nem mert. Ez hiányzik, az hiányzik. Egy férfinál ez többnyire úgy csapódik le, hogy karrierista lesz. Hogy megtesz mindent, hogy elérjen valamit. Két végéről égeti a gyertyát, tanul, dolgozik, befektet, fejlődik a személyiségében, igazi árat fizet, és gondol közben a családjára, a gyerekeire, és persze ő is lenni akar valaki, bajnokoknak születtünk, nem arra, hogy névtelen senkit legyünk, hanem hogy nyomot hagyjunk a történelmen, és elkezdünk tenni valamit, és elkezdünk harcolni, hogy elérjük az életet, amit kötelességünk elérni. És az első 10 évben jól megy, mert még van miből, még a biológiai energiám is megvan hozzá. A második 10 évben már jutottam valahova, de az első kudarcok is jönnek, de még összeszedem magam. És a harmadik 10 évben tudom, hogy ha még egyszer padlóra kerülök, nagyon nehéz lesz felállni. És hogyha eddig se sikerült, hogy fog menni ezután? És a negyedik 10 évben, a negyedik 10 évben nagyon, nagyon nehéz, mert átvertek. Mert azt érzem, hogy átvertek. Hogy odaadtam mindent valamiért, ami vagy nincs, vagy én elég lúzer vagyok ahhoz, hogy 40 év alatt se tudtam elérni. Egy nőnél azt hiszem másképp van. Egy nőnél nem tudom, meg kellene kérdezni a feleségemet, vagy nem is tudom. De azt hiszem, hogy ő csendben megkeseredik. Ő csak teszi a kötelességét, és egyre magányosabb. A gyerekek kezdenek felnőni, már ők se pótolják azt, ami nem volt meg útközben. És aztán egyszer csak ott van tényleg egyedül, tényleg összetört álmokkal, tényleg keserűen. Tudjátok, a legtökéletesebb csapda nem az, ahol hamis megoldásokat adnak, hanem az, ahol hamis problémákat adnak. A tökéletes csapda ennek a kettőse. Megtanítanak egy problémára, ami nem valós, és utána adnak rá megoldásokat, amelyek szintén nem valósak. És mind a kettőből van elég ahhoz, hogy egész életedben játszhasd. Egész életedben játszhasd. És ennek a csapdarendszernek az önzés az alapja, a hiány gondolkodás az alapja, és aztán a kívánság a következő lépése, amely egy olyan vágy, amelyhez követelőzés kapcsolódik. Miért nagy csapda ez a harmadik, ez a kívánság? Figyeljetek, figyeljetek! Azért, mert azzal az illúzióval vágyakozom, hogy a vágyam teljesülhet, és teljesülnie kell, hogy tehetek azért, hogy ez a teljesülés meglegyen. Viszont ahhoz, ugye miből derül ki, hogy hitted, hogy teljesülhet, vagy hogy muszáj teljesülnie? Úgy, menjen innen.
Nem fog.
Tessék? Úgy, hogy hozzá kötötted az életedet. Van baj köztetek olyan, aki egy legyet el tud rögtében kapni? Azt tudjátok, hogy Bál, illetve nem a Belzebub szó, a legyek urát jelenti? Lehet, hogy én vagyok az, de akkor ezt a szót fogadott volna nekem, nem? Elment volna. Oké, figyeljetek. Tehát a kívánság egy olyan vágy, amit az életem feltételéül szabok. Tehát azt mondom, hogy ha ez a vágyam nem teljesül, akkor az életem nem teljes. Ilyen módon végletesen kiszolgáltatom magam ennek a vágynak. Hisz megengedem neki, hogy az életem meghiúsítója legyen. Figyelsz? Amikor kívánsággal vágyok valamire, megengedem annak a dolognak, hogy az életem meghiúsítója legyen. Mert mindössze annak kell megtörténnie, hogy nem teljesül, és én nem hiszem már onnantól, hogy élhetek egy teljes életet. Óriási hatalmat adsz annak, amihez követelőzéssel kötöd magad. Hatalmat, jogtalan hatalmat adsz neki az életedben. És aztán, amikor ez nem teljesül, akkor csalódás, frusztráció az eredmény, ami, ha elég sokáig tart, keserűséghez, tehát a teljes érzelmi világodat megmérgező csalódáshoz és hitetlenséghez vezet. Többnyire, amikor a csalódás, frusztráció, keserűség fázisába eljut valaki, elkezd hibást keresni. Valaki tehet róla, hogy ez nem sikerült. Vádoljuk a világot, vádoljuk az embereket magunk körül, vádoljuk saját magunkat. Ez ezt az egész negatív ciklust még mélyebbre viszi, mert elkezdi pusztítani a kapcsolatainkat is, amiről azt hiszem két alkalommal ezelőtt beszéltünk. De a végén, és ez a legzseniálisabb trükk ebben az egészben, elvezet Istenhez. Mert a nem hívő és a hívő embernek pláne tudja, hogy a lánc végén ott van Isten. Még a nem hívő is tudja, hogy ott van Isten valahol. Ő nem hisz benne, de csak amikor néznek, amikor igazán bajba kerül, akkor ezt mondja, ó Istenem, ó, és komolyan mondja. És amikor veszekszel vele, ugye, te bocsánat, evangelizálsz. És amikor veszekszel vele az utcán, akkor nem azt mondja, hogy nincs Isten, és valami nem létezőről beszélünk, hanem azt mondja, hogy miért engedi meg Isten a háborút? Ez egy puta kérdés, nincs Isten, mi köze neki a háborúhoz? De ő nem ezt mondja, ő azt mondja, hogy miért engedi meg. Azt mondja, hogy valahol el tudom hinni, hogy van Isten, csak nem tetszik a búrája, nem tetszik az, amit csinál, nem tetszik az, amit akar tőlem. És a keserűség, a követelőzés utáni csalódás mindig oda vezet, hogy te, Isten, tehetsz róla. És hogyha azt a legnagyobb jót, ami az életemhez még hiányzott, te nem adtad meg nekem, akkor hogy lehetsz az, akinek te mondod magad? Akkor nem lehetsz egy szerető Isten. Akkor nem lehetsz egy szerető Isten. És gyakorlatilag én vagyok az, akár hívőként, akár nem hívőként, aki az ítéletemmel, az Isten felett kimondott ítéletemmel egy szakadékot húzok magam és ő közé.
Milyen rendszer? Jó kis rendszer? Ki boldog ebben? Csak az, aki kitalálta. Ez egy tökéletes csapda az elmének. Ebben a rendszerben az, aki játssza ezt a játékot, végtelenül gyenge, minden erejét felemészti ez a küzdelem, többnyire csalódott, többnyire reménytelen, többnyire elmarja a kapcsolatokat maga körül, egy magányos, meggyengített, az életen épp hogy magát átvonszoló valaki, még akkor is, hogyha sikeres. Ugye te beszélsz emberekkel, akik 100 milliókat keresnek havonta, és vagy épp jó fázisban vannak, vagy épp rossz fázisban. Ha rossz fázisban vannak, akkor a legnyomorultabb embereket látod a világon. Úgy értem, tudod, 100 milliókat keres, és csúszik lefelé az üzlete. Nem tudja megfogni. Nyomorult. Megy fölfelé az üzleted. Tak, 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 és éli az életét. A rendszer, amiben benne van, a játék, amit játszik, benne tartja, ugyanebben a képletben. A végeredmény ugyanaz. A végén vagy csalódás, ugye erről beszéltem, vagy győzelem, amely mind a kettő egy hamis álláspontra viszi. Az egyik a vádhoz viszi, hogy Isten, miért tetted ezt velem, a másik pedig, hogy Isten, ezt nem te csináltad, én csináltam, miközben hozzád. Mind a kettő a rendszernek az engedelmes rabszolgájaként tartja az embert. Szabadság nélkül. És ha már egy picit ilyen elméletiek vagyunk, akkor hadd mondjam el, hogy hol szokták ezt az egész képletet megfúrni. Ott, hogy hát hogy ne lennének vágyaim? Most mi a baj a vágyakkal? Semmi. Azok a vágyak legtöbbször jogosak, néha olyanok, amik jobb, ha nem teljesülnek, de ahogy ezt belátod, annak örülsz, tehát, hogy mit tudom én, úgy vágytam volna, hogy olcsón kapjak drogot, mert akkor úgy belőttem volna magam, hogy bele is halok, és akkor ez a vágyam nem teljesült. De ez talán jó, nem? De a jogos vágyakkal nincs semmi baj. De a vágyakozás pillanatában a következő kérdést kell feltenni. És mindjárt biblikusak is leszünk. Adjatok nekem egy kis türelmet. Azért vagyok most ennyire elméleti, mert erről az egész témáról 2 teljes előadás elhangzott már. És kérlek, lapozzatok vissza. Az a címe ennek az anyagnak, hogy az az üzenet, amit senkinek sem lett volna, lenne szabad hallania. Ez első-második rész. De most csak hadd maradjak így egy picit elméleti. Figyelj! A vágyakozás pillanatában a következő kérdést kell feltenned, akkor, ha csak egy picit is józan vagy. Az első, hogy tényleg jó-e nekem, ha a vágyam teljesül? Ha ezen a ponton kételyed van, vagy lehet, akkor kérlek, engedd meg legalább Istennek, hogy a vágyad ne teljesüljön, vagy legalább elhalasztódjon. Ez a második kérdés. Tényleg jó-e nekem, ha a vágyam most teljesül? Ha ebben is elbizonytalanodsz, megint legalább ennyit engedj meg Istennek, hogy ő, aki szeret téged, időzítse a vágyad teljesülését. A harmadik kérdés ez, hogy vajon a vágyam teljesülésében nincsenek-e más szereplők is, akiknek az érdekeit szem előtt kellene tartani. Vajon vákumban élsz-e, ahol a veled megtörténő események nem hatnak senkire? Mert ha hatnak másokra is, akkor kérlek, engedd meg Istennek, hogy a te vágyadat, a többi ember szükségleteit és akár vágyait beleszámítva válaszolja meg. Én akarok lenni Magyarország királya! Jó! De biztos, hogy ez másoknak is jó lesz. Tehát ne felejtsd, amikor te arra vágysz, hogy te akarod a vezető pozíciót Magyarországon, az egy egész nemzetet fog egy irányba elvinni. Gondolod, hogy ez egy olyan döntés, amit csak rád nézve hozok meg? Tudod, azt akarom, hogy tudod, dögöljön meg a szomszéd teherre. Értem, hogy te ezt akarod, de biztos vagy benne, hogy ebben esetleg a szomszédot nem kéne még megkérdeznem, vagy az ő érdekeit nem kéne még figyelembe vennem? És most nagyon egyszerű és majdhogy nevetségesen primitív példákat hozok, de kifinomulta. Ó, uram, ó, uram, bárcsak lehetne egy új hobbim. Úgy értem, most már nem csak motocrossozni fogok, hanem gyorsasági motorversenyezni is. És hetente háromszor egész nap kint leszek a Hungaroringen. Beszélj erről a feleségemmel. Fogsz egy másik szempontot hallani. Úgy értem, a vágyad megszületésekor, ha egy kis agyad van, ami van, de a világ megtanított rá, hogy ne használd, legfeljebb az önző gondolataid végig gondolására, akkor kérdezd meg azt, hogy vajon nem kell-e a vágyad teljesülését összfinom hangolni általad és Isten által szeretett további emberekkel is. A harmadik, hogy el tudod-e képzelni, hogy a vágyad megszületésének a pillanatában Istennek van egy terve a te életeddel, amely terv végcélja nem más, mint a gyülekezet, azaz az üdvözülő emberek, a megmenekülő emberek, és az ő érettségük, ahogyan átmennek a mennybe. És mindezen keresztül Isten személyes dicsősége, egy örökkévaló, óriási érték, ahol Isten azt mondja, hogy hát, ha te most motorversenyző leszel, először is 2 évvel lesz egy olyan baleseted, amiben elveszíted a bal lábadat, másodszor is ez olyan módon fogja megváltoztatni az életutadat, hogy az elhívást, amit neked szántam, és amire teremtve vagy, és amiben a teljes beteljesülést eléred, ezt el fogod kerülni. Nem fogod végigjárni. Én nem javasolnám a motorversenyzést, mert van egy nagyobb kép, amiben ennek úgymond lehet helye, csak veszteséggel jár. Veszteséggel jár. Olyan veszteséggel, amit ha látnál és értenél, te nem akarnál megfizetni. Ha ennek az esélye megvan, megtennéd, hogy a vágyakozás pillanatában ezt is belekalkulálnád, és akkor itt az utolsó. Ugye, mi a baj a követelőző vágyjal? Az, hogy hozzákötöd az életedet. Azt mondod, hogy ez vagy teljesül, vagy hiszti lesz. Vagy teljesül, vagy boldogtalan leszek. Vagy teljesül, vagy az élet nem az, aminek lennie kéne. Óriási hatalmat adsz neki. A saját életeddel játszol, úgymond. Na most, ha ezt megteszed, és akkor ez nem tudom, a 4. vagy az 5. dolog, amit meg kéne kérdezni. Tényleg van hatalmam arra, hogy megvalósítsam a vágyamat? Mert ha nincs, és ebben nem egyszerű döntést hozni, mert nagyon sok olyan információ éri a modern embert, ami arra bátorítja, hogy van hatalma. Üzletileg, tudod, felkészülök, megszervezem, összerakom, embereket gyűjtök magam köré, tanulok, fejlődök, időt, energiát teszek bele, és mindent elérhetek, amit csak akarok. Én ennek elég avatott szakértője vagyok. Egész jól tudom, hogy mit lehet és mit nem. Sokkal többet lehet, mint amennyit az átlagember gondol. De nem lehet mindent. Oké? Okay. Csak egy üzleti siker, ami többnyire az élet megváltozásához, vagy egy művészeti siker, vagy bármilyen sikerben vannak olyan tényezők, amelyik emberi erővel megérinthetetlenek, nagyobbak nálad. És hogyha ezen kívül még egyéb nagy kategóriás tényezők is hiányoznak, mint például tehetség, megfelelő ember, szükséges tőke, mit tudom én, sokszor oda kéne jutnod, hogy isteni hatalomra lenne szükséged ahhoz, hogy az tényleg a te döntéseddel teljesülhessen. Tehát, hogyha vágyakozol valami olyanra, amihez nincs meg az erőforrásod, se lelki, se fizikai, semmilyen erőforrásod nincs meg hozzá, és hozzákötöd az életedet feltétel nélkül, akkor vajon nem valaki vagy valami mástól függ-e a teljesülése? És akkor itt a kérdés, hogy kitől függ. És akarod-e vállalni azt a kockázatot, hogy ő teljesíti-e vagy sem. És ugye, ha Istenre nézünk, akkor az előző szempontok, de De a másik oldalról ugye az ördög szponzorál embereket. Nem tudom, láttatok-e már rockzenészeket, akik egyik pillanatra a másikra sikeresek lesznek. A Beatlesről hallottam ezt a történetet, hogy ők egy elég átlagos kis együttes voltak, tehetségesek, felfutóak, és elmentek Indiába egy útra, és találkoztak kivel? Nem tudom, egy... Kivel? Egy jógival találkoztak, aki megáldotta őket, és elmondta nekik, hogy állati sikeresek lesznek. És hazajöttek, és onnantól van ez a visítós koncert hangulat, ugye? Tehát előtte nem volt ez az őrület, hogy a koncertjeiken lányok önmagukból kikelve extázisban visítottak volna. Tehát gyakorlatilag a hazaérkezésüktől számítva ívelt föl a karrierjük iszonyúan, és egy szinte természet feletti rajongással és őrülettel vették őket körül. És egy csomó rockzenész számol be az élet útjának az elmesélése során ahhoz, hogy voltak spirituális döntések a karrierjében, amelyek jelentősen változtattak. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki eladja a lelkét az ördögnek, az sikeres rockzenész lesz, de hogy is nincs neki szüksége olyan sokra, néhányra van szüksége, keresi a megfelelő jelölteket, és bizony szponzorál az üzleti világban, és szerintem az élet minden területén olyan embereket, akik megfelelően képviselik az ő szemléletét. És a kérdés viszont az, hogy akarod-e ezt az árat? Ugye, nem javaslom. Rossz üzlet. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyi időm van még, de csak szaladjunk végig. Ja, bocsánat, a végére kell érnem. Ugye azt mondtam, hogy a követelőzéssel összekapcsolt vágyjal van a baj. Nem a vágyjal, hanem a követelőző vágyjal, azzal a vágyjal, amihez feltétel nélkül kötöd magad. Vagy teljesül és élhetek, vagy nem teljesül, és az életem hiányt szenved. Mi a helyes hozzáállás? És akkor most visszafelé bontjuk föl a dolgot, jó? És aztán megnézzük majd még egy-két feloldást, de most visszafelé bontjuk föl. Hol tudod ezt az egész csapdát a leggyorsabban elvágni? Hol tudod, mint egy gordiuszi csomót, ahogy egy óriási macsetértával, ugye nem bogozott ki, hanem fogod és így szám, ketté vágod. Ezen a ponton. Hogy ki a követelőző kívánság helyett kéréssel viszonyulsz a vágyaidhoz. A kérés egy olyan vágyakozás, amiben nincs követelőzés. Figyeled? Hiányzik belőle az az elem, amellyel feltétel nélkül kötöd magad hozzá. Azt mondod, hogy nagyon szeretném ezt a dolgot, őszinte vagyok, nem vagyok képmutató, nem teszek úgy, mintha nem szeretném, szeretném, bevallom, hogy szeretném, de tudom, hogy lehet, hogy nem jó nekem, tudom, hogy lehet, hogy nem most van itt az ideje, tudom, hogy mások miatt lehet, hogy egyáltalán nem vagy nem most, tudom, hogy lehet, hogy nincs benne Isten tervében, és tudom, hogy nincs meg a hatalmam rá, hogy teljesítsem, elmebeteg lennék, ha ezt feltétlenül szabnám az életnek, de odaállok Isten elé, és azt mondom, hogy szeretném. És a következő nagyon határozó definíciót teszem hozzá. Teljes szabadságot adok neked, Uram, Istenem, hogy ha akarod, akkor ezt megadod. De ha nem látod jónak, akkor nem adod meg. És ha nem adod meg, az életem ugyanúgy fog menni tovább. Nem fogok neheztelni se rád, se semmi másra. Mert megtanultam a körülményeim között elégedetnek lenni. Megtanultam élni azzal, ami már van. Mert az, ami már van, az olyan sok, hogy kár lemaradni róla, amiatt, ami még lehetne, de nincs, és nem is biztos, hogy lesz. A kérés az az ágy, amiben a vágyainkat fektetni kell. És aztán néha-néha visszatérhetek hozzá, de túl sokáig nem firózhatok rajta. Túl sokáig nem dédelgethetem a vágyaimat, mert megnőnek. És elkezdik birtokba venni az életemet, és elkezdik feltételül szabni magukat az élethez, és kívánságát, követelt kívánságát alakulni. A vágy valami olyasmi, amit nem rejtegetek, felismerem, elismerem, és oda teszem Isten elé. És azt mondom, hogy legyen a te akaratod szerint. És aztán szabadon élem az életemet, néha azzal az örömmel, hogy jaj, lehet, hogy az is teljesül, milyen jó lesz, de nézd meg most, mi van itt, nézd meg most, mi történik, nézd meg, mennyi minden van körülöttem, és még a vágyaim, a szívem kérései is ott vannak Isten előtt. Ha nem vagy Isten hívő ember, akkor a te helyzeted sokkal nehezebb. Mert ugye, ha nincs hatalmad arra, hogy megteljesíts egy vágyat, akkor ki fogja teljesíteni? Apuka talán, vagy anyuka, ha elég fiatal vagy hozzá, és ha elég tehetősebb. De és ezt nem is cinikusan mondom, tehát valaki más, de egy ponton oda jutsz vissza, hogy akkor neked kell teljesítened. Na most nagyon óvatosnak kell lenni, amikor elkezdesz egy vágyadért dolgozni, a modern üzleti élet ezt egy ilyen kényszer motivációra használja. Azt javasolja, hogy a vágyaidat növezd olyan nagyra, hogy ellenállhatatlanokká váljanak. Állítsd őket célként magad elé, hogy utána legyarulhassd az életedet ezen a célon, hogy ezt elérd. Én ezt az utóbbi részt kihagynám belőle. Szerintem nagyon értelmes tudni, hogy miben jutalmazhat meg egy teljesítmény. Én sokkal gyakorlatiasabb és rövidebb távú célokat tűznék ki, mint például 50 000 forinttal többet keresni, vagy havonta egy hosszú hétvégét a feleségemmel tölteni, vagy, tehát ilyen nagy, és tenném a munkámat a lehető legjobban csak azért, mert így illik. Mert ugyanannyi energia jól csinálni, mint rosszul csinálni. És azt mondom, hogy olyan irányba terelgetem a döntéseimet, hogy a vágyaim teljesülhessenek, de nem minden áron. Tehát nincs ott az a követelés, hanem ott van egy óriási szabadság. Úgyhogy, hogy tudod ezt az egész őrületet megállítani, ami kezdődik az önzéssel, az önzéshez kapott hiánygondolkodásomból, a hiánygondolkodáshoz kapcsolódó követelőző kívánságon, és utána az azt követő csalódáson, vagy arrogáns büszkeségen. Ez a csapda lényege. Hol tudod elvágni? A vágyak pontján, ahol nem kívánsággal, hanem kéréssel kapcsolódsz az egészhez. Csak nézd meg az életedet, hogy amikor reggel felkelsz, és tudod, fogod, kiveszed a késedet, megtörlöd, a szádba veszed, meghúzod magadon a mellényt, és tudod, összeszeded az erődet, és tudod, kiugrasz az ágyból be a véres vízbe. Tudod, miért véres a víz? Mert 100 másik hozzád hasonló ember is van benne, és harcolnak, tudod, azért, hogy elérjék, amit akarnak, és ez az élet. És tudod, ott van az otthonod, ott a család, süt a nap, az élet az, ami, és tele van értékekkel, és te fogod, kilépsz belőle, és beugrasz a véres vízbe, késsel a kezedben, és harcolsz. Csak képzel egy olyan napot, amikor fölkelsz reggel, előveszed a késedet, letörlöd, szádba veszed, és azt mondod, hogy nem, ezt nekem nem kell csinálnom, tudod, csak leteszed a kést, csak megállsz, és azt mondod, hogy nem kell beugranom abba a véres vízbe, legalábbis nem késsel, és nem kell harcolnom, nem kell győznöm, nem kell győznöm. Nem kell mindig győznöm, legalább nem kell mindig győznöm. Tudod, csak egyszerűen élhetek most. Most élhetek. Annyi mindenem van, hogy annak a fényében, amim van, szinte nevetséges az, amim nincs. Kérlek, legyetek türelmesek velem. Ez a rész egy kis ismétlés volt. Hogyha most hallod ezt először, akkor kérlek, hogy hallgassd meg azt a két előadást, ami ezt tényleg nagyon biblikusan és nagyon, nagyon, nagyon építően kifejti, és a megoldást is mélyebbre viszi. Az a című az előadásoknak, hogy az üzenet, amit senkinek sem volna szabad hallania. De muszáj volt ezt elmondanom azért, hogy a jövő heti üzenethez meglegyen az alap. Mert három nagyon fontos kategória kapcsolódik ehhez, amelyek sorsfordítóak. Tehát az a szabadság visszaszerzése, az elme megszabadításának a talán legalapvetőbb három lépése jön, és ez új információ, erről nem beszéltünk eddig, ez lesz jövő héten. De ennek a megismétlése kellett hozzá. Oké, ennek a megismétlése kellett hozzá, és csak egy dolog ide a végére. Adjatok nekem még 5 perc figyelmet, figyeljetek. Az egyik csapda ugye az, hogy nincs nekem. Ugye ez a hiány van, hogy nincs nekem. És itt a végén azt mertem mondani, hogy de van, annyi mindenem van, hogy annak a fényében az, amit nincs, az szinte nevetséges. Mire te azt mondod, hogy mi van nekem? Mi van? Hallottál már embert kibukva így mondani, mi van nekem? Tudom. Kérd meg a következőre. Oké, mindazt, ami most nem számít. És úgy látom, hogy semmi se számít, mert csak arra figyelsz, arra az egyre, ami nincs. Dobd ki. Most azonnal. Dobd ki. Gyerekeidet várt ki az utcára, a férjedet, feleségedet lökd ki az ajtón, a kocsidat gyújtsd föl. Mindazt, ami nem számít. Érted? Amit tényleg most mondtad, hogy nem számít. Mi van nekem, aminek örülhetnék? Azt most rögtön. Dobd ki, égesd el, vedd ki az életedből. Tedd meg. Most. Csináld. Ha nem számít. Csináld. És tudod, mi derül ki legtöbbször? Hogy csak megvakultam egy pillanatra. Hogy ne számítam? Akár csak a kocsim, akár csak a lakás, amiben élek, akár csak, tudod, ott vannak a gyerekeim. Tudod, képzeld el, ahogy jön egy jóképű pasas, és elviszi az asszonyt a gyerekekkel együtt. Vagy ugyanez fordítva. Ahogy jön a NAV, és elviszi a házat. Vagy azt, hogy szabadon járhatsz, kelhetsz. Jön a NAV, és elviszi a házat, a te kezeden meg csaptan a bilincs. Kérdezed, hogy miért? Azt elmagyarázzák, és igazuk van. Milyen édes volt az, amikor jöttem, mentem, amikor jártam, amikor esett rám az eső. Milyen csodás volt az, amikor a gyerekek játszottak el. Milyen csodás az, amin volt, most nincs. Tudod, hol van? És csak kérlek, hogy ahogy éled a hétköznapjaidat, nézd többet arra, amit van. És amikor jól megnézted, amikor mindegyiket megfogtad, a fejed fölé emelted, és elkezdted hajítani. Akkor állj meg. Tedd vissza. És fogd meg a következőt, és azt is kezd el hajítani. És ha mindenen végigmentél, ha mindent jól megnéztél, ami az életedben van, utána kezd el azon gondolkozni, hogy mit nincs. De csak utána kezdj el azon gondolkozni, hogy mind nincs. És azt fogod észrevenni, hogy nincs túl sok minden, amin igazán megéri gondolkozni. Mert annyi dolgod van azzal, amit van. Hogy értem, csak mondok egy butaságot, van egy új fotelem, amiben sose ültem még. Nektek van olyan foteletek a házban, a lakásban? Olyan széketek, amin sose ültetek még? Ugye mi berendeztünk az új házban egy olvasó sarkot, kis lámpával, fotellel, Ernő tudja, egy ilyen, ott van, külön van rakva. Soha nem ültem még benne. Érted? Ültem benne, tudod, amikor a fotel szélére ülsz, hogy kész legyél ugrani. De úgy, hogy előveszek egy könyvet és olvasok, azt még sose tettem meg. Miért nem? Tedd meg! A boldog, hogy miért akarsz mindent elérni? Azért, hogy egyszer leülhessek és olvashassak egy könyvet egy olvasósarokban. De ember, ott van az orrod előtt. Miért nem ülsz le és olvasol? Mert egy elmebeteg csapdában élünk, amit az elnöknek készítettek. Amit elhittünk, amiben úgy ugrálunk, ahogy fütyülnek. Meg akarom állítani. Ki akarok szállni, szabad akarok lenni, vissza akarom kapni az életemet, amit Isten adott nekem, amiben felszabadított. Vissza akarom kapni. És tudod, hol van? Az orrom előtt. Itt van. És hallgassátok meg azt a két üzenetet. elmondom, hogy honnan tudod, hogy itt van. És jövő héten tovább megyünk, és az ütős lesz. Azt hiszem, mennyei atyánk, csak kérlek téged, hogy használd ezt az üzenetet is a jóra. És azért van meg mindenünk, mert amikor Jézus Krisztus itt volt a Földön, és meghalt a mi bűneinkért, a mi hibáinkért, akkor nem csak ezt tette jóvá, hanem mindent, ami te vagy, és mindent, ami a tiéd, és ami az övé is, ezt nekünk adta. Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne veszten, hanem örök élete legyen. És aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk ingyen vele együtt mindent. Vele együtt mindent. Nem csak megvan mindenünk, ami az életre kell, hanem még Isten személye, ő maga is a tiéd. Egyetlen egy döntés választ el ettől. A hit egyetlen pillanata, ahol azt mondod, hogy igen, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Igen, elfogadlak, mint örökségemet. Igen, elfogadlak. Te vagy az én osztályrészem, és az én osztályrészem nagyon tetszik nekem. Tágas helyre esett, óriási dolgot kaptam. Tetszik nekem, elfogadom. És csak mondd utánam, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Vezess, áldj, adj, nyisd meg a szemem, nyisd meg a szívem. Engedd, hogy kilépjek ebből a csapdából, az üzöttségből, a te dicsőségedre is, az én örök-örök hálámra, te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és jövő héten itt fogjuk folytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm.